Kedves király, egy tiszta és szent zarándok helyen, válasszon ki az ember egy helyet a jóga végzéséhez. Ez a terület legyen sík, és ne legyen túl magasan vagy alacsony. Üljön le egy nagyon kényelmesen, szilárdan és kiegyensúlyozottan. Tartsa a testét egyenesen, és így kezdje el vibrálni a védikus pranamát. Köszönöm szépen. Srila Prabhupád magyarázata. Az írások általában az om éneklését javasolják, mivel kezdetben az ember nem képes megérteni az Istenség személyiségét. A Srimad Bhagavatam 1.2.11 így ír. Vadantitat tattva vidasztat kamyacsiyan alvajon, Ramméti, Kramátméti, Bhagavánit is a végén. Sabjati. A bölcs transzendentalisták, akik ismerik az abszolút igazságot, e kettőségtől mentes szubszanciát Brahmannak, Paramátmának vagy Bhagavánnak hívják. Ha valaki nincs teljesen meggyőződve az Istenség legfelsőbb személyisége létéről, hajlamos arra, hogy impersonalista jogivá válva keresse a legfelsőbb urat a szíve mélyén. Tyánávasztita, Tadgaténa, Manaszá, Pasyanti, Yam Yoginaha. Ez a vers az Omkára éneklését javasolja, mert a transzendentális megvalósítás kezdetén a Hare Krishna Mahamantra éneklése helyett az ember énekelheti az Omkárát, Pranamát is. Nincs különbség a Hare Krishna Mahamantra és az Omkára között, hiszen mindkettő az Istenség legfelsőbb személyiségét képviseli hangformájában. Pranamaszarva védésú. Minden védikus írás az Omkára hangvibrációval kezdődik. Om namo bhagavate vasudevaya. A különbség az Omkára éneklése és a Hare Krishna mantra éneklése között az, hogy amikor a Hare Krishna mantrát énekeljük, nem kell figyelembe vennünk a Bhagavad Gita által javasolt helyszínt vagy ülőhelyet. Sucsódé sépet is tápja, sztiram ászana átvonaha. Náty ucsritam, náty nícsam, csajlájcsina, sottaram. A joga gyakorlásán az embernek egy magányos helyre kell vonulni. Terítsen kusa szénát a földre, azt pedig takarja le őzbőrrel és egy ruhadarabban. Az ülés ne legyen se túl magas, se túl alacsony, és szent helyen álljon. A Hare Krishna mantrát bárki énekelheti függetlenül a helytől és attól, hogyan ül. Sri Chaitanya Mahaprabhu nyíltan kijelentette. Niyamitas maranena kálaha. A Hare Krishna Mahamantra éneklése során nincsenek különleges utasítások az ülőhelyre vonatkozóan. A Niyamita Smaranena Kálaha utasítás magában foglalja a désát, a kálát és a pátrát, a helyet, az időpontot és az egyént is. A Hare Krishna mantrát tehát mindenki énekelheti az időponttól és a helytől függetlenül. Ebben a korban, a Kali Yugában rendkívül nehéz olyan helyet találni, melyet a Bhagavad Gita megfelelőnek tekint. A Hare Krishna Mahamantrát azonban bárhol és bármikor énekelhetjük, és hamarosan meg lesz az eredménye. De még a Hare Krishna mantra éneklése közben is követheti az ember a szabályokat. Mantrázás közben ülhet úgy, hogy testét egyenesen tartja. Ez segíteni fogja a folyamat végzésében, míg másképp elállósodhat. Om Agyanati Vrindasya Gyanatunat Salakaya Csakshurumitam Yenat Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Vedanta Shivasari Hora Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Mukham Kuroti Vachalam Pramunam Kaiti Grim Yatri Pata Mahamande Shri Guru Vaitare Kedves királyom, egy tiszta és szent zarándok helyen válaszol ki az ember egy helyet a jóga végzéséhez. Ez a terület legyen sík, és ne legyen túl magasan vagy alacsonyan. Üljön le egy nagyon kényelmesen, szilárdan és kiegyensúlyozottan, tartsa a testét egyenesen, és így kezdje el vibrálni a védikus pranamát. Narada Muni folytatja Yudhisthira Maharajnak az oktatását. És hát egy fő témakör van, amiről beszélgetnek, az pedig az, hogy a civilizált embereknek milyen fajta szabályokat kell követniük. Ugye mit jelent civilizált? Ez egy nagyon jó kérdés. Gondoljuk, hogy civilizált azt jelenti, hogy később világa leszünk, autóval járunk, hogy a divat szerint öltözködünk, vagy nem tudom, annyi féleképpen gondolhatják az emberek, hogy mit jelent, hogy civilizált. De a Srimad Bhagavatam értelmezése szerint civilizált azt jelenti, hogy valaki többet tesz az alapvető négy szükséglet kielégítésénél. Ugye van az evés, alvás, párzás, védekezés. És Srila Prabhupád nagyon sok helyen említi, hogy amikor egy élőlény ezen túl nem csinál mást, akkor ő nem tekinthető civilizáltnak. Civilizációt kezdődik, amikor a lélek, aki mondjuk olyan szerencsés, hogy emberi testet kapott, akkor ugye nem csak eszik, alszik, párzik és védekezik, hanem foglalkozik az önmegvalósítással. És az önmegvalósítás érdekében különböző szabályrendszereket követ. Az egész védikus kultúra, mondjuk Varnásram rendszer, úgy van ugye felépítve, hogy különböző szabályok végzése által segít az embernek a jóság minőségébe kerülni, és segít ott maradni. Mert amikor jóságban vagyunk, akkor a lelkének gyakorlása az sokkal könnyebb, mint bármelyik más kötőerőben. És ugye ez a fejezet az erről szól, hogy Nára Muni akkor tanítja ő is Tiru Maharajot, pontosabban bennünket rajta keresztül, hogy milyen szabályokat kell követni egy emberi testben megszületett léleknek ahhoz, hogy ő valóban tudjon lelki életet élni, és hogy civilizáltnak számíthasson. Ugye ez egy fő dolog. És itt már sok mindenről volt szó, most itt pont a meditációban az a téma van terítéken, arról beszél Nárada Muni. A meditáció elme szabályzása, ezek fontos dolgok. A Bhagavad Gita-ban Krishna egy egész fejezetet szentel ennek a témakörnek, így ez a hatodik fejezet, ez a Dhyana Yoga, az elme fegyelmezésének a jogája. Ez egyfajta alapfeltétel, hogy tudjunk gondolni Istenre. Mostanában egyre többször veszem észre magamat, hát ez sajnos így van, de hogy amikor próbálok egy dologra figyelni, vagy összpontosítani, akkor az elme elmegy újra és újra. És nyilván a japázásnál az nagyon szembetűnő, de annyi minden más tevékenységnél. Az ember meg akar tanulni egy verset, vagy akarjuk olvasni Prabhupád könyveit, hogy az ember végzi a szolgálatát, és akkor kéne valamire koncentrálni. De ez nem egy könnyű folyamat. Nem tudom, mennyire találkoztatok ezzel a jelenséggel, hogy így az elme így, ugye, csancsalom és azt írom, hogy csapongó és nagyon ilyen zavart. Szóval akkor ide-oda ugrik, hogy mindent akar egyszerre csinálni. Amit éppen csinálnia kellene, azzal nem annyira akar foglalkozni. Kivéve ugye, hogyha érzékkielégítésről van szó. Viszont, hogyha próbáljuk kontrollálni, akkor meg hajlamos arra, hogy újra és újra akkor elszaladjon. Hogyha mi akarunk Istennel egy kapcsolatot, akkor nekünk meg kell tanulnunk figyelni rá. És ugye ez nem csak Istennel való kapcsolatunkban van így, hanem ha bárkivel akarunk egy kapcsolatot, akkor nekünk figyelni kell arra a személyre. Hogyha szeretnék valakivel barátkozni, és mondjuk ebből a célból leülök vele beszélgetni, mondjuk jön valaki a Govinda klubba, és akkor odülök hozzá, és akkor megkérdezem, hogy van, és mielőtt még elkezdeni a válaszolni, mert elfordítok a fejemet, másra foglalkozok, elkezdek fogyogni a telefonomon, valaki szól hozzám, miért mennek mások el, akkor velük beszélgetek, köszönök neki, búcsúzkodok. Szóval hát ezt lehet érteni, hogy amikor valakivel szeretnénk egy kapcsolatot, akkor az, hogy ez a kapcsolat el tudjon kezdődni, vagy tudjon fejlődni, az nekünk figyelmet kell szentelnünk arra a személyre. Ugyanígy, ugye Krisnával a kapcsolatunk, az is egy kapcsolat, és ahhoz, hogy az tudjon erősödni, akkor nekünk tudunk el figyelni Krisnára. De az, hogy tudjunk figyelni Krisnára, ahhoz nekünk az elmünket irányítás alá kell vonni, mert az elme nagyon, ugye csancsalom és asztira, nagyon csapongó, és nagyon asztira, ugye az azt jelenti, hogy rögzített, vagy szilárd, az asztira az pedig azt jelenti, hogy nagyon jön meg, szóval egy szempontból így jön meg, így csapunk, de hogy így így mindent csinálsz egyszerre, akkor nincs úgy rögzítve, hanem csak jön megy. És ez nem kedvező a lelki fejlődés szempontjából. De ahhoz, hogy az elmét tudjuk kontrollálni, az elmét irányítás alá tudjuk vonni, a körülményeknek megfelelővé kell válnia. Mert hogyha nem jók a körülmények, akkor nagyon nehéz az elmét megfelelő módon kontrollálni. És ezért van szó itt ezekről a szabályokról, Nárada Muni azért beszél olyan részletesen ezekről, mert hogyha ezeket elkezdjük követni, ezek ilyen pici lépések, de akkor ezek képesítenek bennünket arra, hogy előbb-utóbb az elmének a csapongását ezt tudjuk kontrollálni. Ebben a versben kifejezetten a meditációról van szó, és akkor itt mond ilyen dolgokat. Tiszta és szent helyen kell legyünk. Itt végezzük a jogát. Legyen sík, ne legyen túl magas vagy alacsony. Üljünk le kényelmesen, szilárdan, kiegyensúlyozottan. Tartsuk egyenesen a testünket, és kezdjük el a mantra meditációt. Ugye mondjuk csapázni, és akkor Prabhupád itt mondja, hogy ez az om, az a pranava mantra, ez gyakorlatilag egyenlő a Hare Krishna mantra vibrálásával. A különbség az annyi, hogy a Hare Krishna mantra vibrálásának nincsenek kötött és szigorú szabályai. Így Chaitanya Mahaprabhu választa nekünk a Harinam Sankirtan mozgalmat, és a Hare Krishna mantra bárhol lehet énekelni, bármilyen körülmények között. A védikus mantrák éneklése az picit szigorú, de a Hare Krishna Maha mantra ebből a szempontból kivételt jelent, ugye ez is egy védikus mantra, de egy különleges védikus mantra, amit nem kötnek szigorú szabályok, ez bármikor, bárhol lehet énekelni. És amikor reggelente leülünk japázni, akkor nem mindegy, hogy milyen körülményben ülünk le. Ugye, hogyha leülünk, nekem volt erről tapasztalatom, amikor mi nem laktam benne a templomba, hanem még albérletben voltam évfolyam társakkal, akikkel a főiskolára jártam, akkor ott az albérlet az nem, hát nem mondanám, hogy a sudaszatva szintjén volt, hanem volt a tiszta jóság minőségében. Ugye a hűtőben is voltak bizonyos dolgok, amik emberi fogyasztásra alkalmatlanak minősíthetőek, vagy ugye a fürdőszobának a tisztasága az mondjuk nem a Pucseri fürdőjével volt egyenlő, és akkor így sorolhatnám, hogy volt, aki dohányzott, és akkor sok minden történt. És akkor ott tudom, hogy akkor Kamszárikról mondta, igen, akkor reggel kell csapázni. Fölkeltem, mindenki még aludt, pedig már 5 óra volt, vagy 6 óra volt, és akkor leültem csapázni, de egy ilyen kényelmetlen fotel volt csak, a föld az koszos volt, oda nem akartam ülni, és akkor ilyen csak ilyen nagyon zavart volt az egész környezet, tudom, hogy úgy próbáltam úgy valamit csinálni, de úgy nem jártam úgy igazából sikerrel. És akkor Kamszári projektetben sem mondta, hogy hát följöttek reggeli programra, de tényleg, de jó. És akkor jöttem, akkor még a máshol volt a templom, a Mária Remete úton, és akkor jöttem, és reggel ott a bakták csapáztak, hogy ott volt Tulasi Devi, egy gyönyörűen kitakarított templomszobában, itt a Vászontról minden reggel felolvasott reggeli program előtt az volt ott a Szent Standard, hogy az egy zarándok helynek számított, akkor lehetett kényelmes párnában ülni, sík volt a terület, nem volt ugye lejtős, nem kellett félni, hogy legúrul az ember, nem volt sút, se túl magasan, se túl alacsonyan, szóval ideális volt a környezet. És akkor úgy megtapasztaltam, hogy milyen különbséget jelent, amikor a környezet, szóval a környezet az hatással van rá. És hogyha valóban szeretnénk elmélyíteni a Krishna tudatunkat, és szeretnénk a Hare Krishna Maha mantra vibrálását tökéletesíteni, vagy a lehető legjobban végezni, akkor nagyon fontos, hogy milyen körülményt választunk ahhoz. Ugye itt a templomszobában reggel csapázni ideális, de ha már valaki kimegy a templomszobából, akkor fennáll a veszélye, hogy itt vannak ezek a kis helyek, itt a Gopálcsarnokban reggel, ugye sötét van, vannak ilyen kis sarkok, le lehet ülni magányosan, és akkor egy kis félhomályban. Szóval nem biztos, hogy ez a legkedvezőbb a mantra meditáció számára. Lehet, hogy az elmének kicsit ilyen nyugodtabb olyan szempontból, hogy itt bent azért itt van egy intenzitása a reggeli meditációnak, szóval itt nem lehet szundikálni, szúnyogálni, bobiskolni, ilyen dolgokat csinálni, mert van egy ilyen energia, ami így nem engedi. És amikor valaki nagyon küzd ezzel, akkor könnyebbnek tűnik az, hogy kimenni, és akkor kint ott valahol, de igazából nem könnyebb. És hogyha kibírjuk azt a nyomást, amit az elménk ránk rak reggelente, hogy picit valahogy csökkentsük a lelki gyakorlataink intenzitásán, mert ez nagyon, nagyon fáj, akkor hogy ezt kibírjuk és végig tudjuk csinálni, akkor viszont nagyon, nagyon, nagyon jó. Szóval megkönnyebbül az ember. Nekem ez egy személyes tapasztalatom, hogy valahogy fáradt vagyok, valahogy csak zavart nagyon az elme, és akkor mond annyi mindent, hogy akkor menjek ki, csináljam azt, ezt is lehetne, azt is lehetne, oké, inkább olvasok egy kicsit, utána jobb lesz, annyi verzió van. De sokszor volt már az a tapasztalatom, hogyha kibírom, és valahogy itt végig tudom ülni ezt az 1-3 órán, akkor utána az egész napomnak a minősége más is. Az a fajta figyelem, vagy koncentráció, amire alkalmassá válok a mantra meditáció eredményeképpen, az más minőségű, mint amikor azt nem csinálom. Szóval ez biztos, hogy nektek is van hasonló tapasztalatotok. Ugye, hogyha valaki tényleg próbál figyelemmel, legalább ez a törekvés ott van, akkor az egész napunknak a minősége megváltozik olyan szempontból, hogy ez a fókusz, akkor magasabb szintű tud lenni, mert az elme az lecsökken. Szóval akkor az elme akkor kontrolláltá válik. És amit reggel 1-3 óra alatt kihozunk magunkból, akkor olyan lesz a napunk. Szóval ez a, szokták mondani, hogy a napunknak a legfontosabb időszaka, ez a 4-6-7 tartó időszak, amikor az elménket helyre kell rakni, és akkor minden reggel helyre rakni az elmét. És hogyha helyre van téve az elme, akkor a napunk során sokkal jobban tudunk Krisnára gondolni, sokkal jobban tudjuk kötni azokat a tetteinket, azokat a dolgokat, amit egész nap során csinálunk Krisnával. Mert végső soron érte csináljuk önmagunkért. De ennek mi tudunk el emlékezni. De emlékezni akkor tudunk, hogyha nem zavart a tudatunk. És akkor nem zavart a tudatunk, hogyha föltöltjük magunkat és az elmét tudjuk kontrollálni. Szóval ez egy fontos tényező, erről mindenképpen akartam beszélni. És ugye Prabhupád is említést tesz a magyarázatban, erről a Bhagavad Gita versről, ez a 6. fejezet 11. verse, hogy a joga gyakorlását az embernek egy magányos helyre kell vonulni. Terítsen puse szénát a földre, azt pedig takarja le őszbőrrel és egy puha ruhadarabbal. Az ülés ne legyen se túl magas, se túl alacsony, és szent helyen álljon. Ugye a Bhagavad Gita-ban is sok olyan ilyen részletekben menő utasítással találkozunk, amik azt a célt szolgálják, hogy támogassák a törekvésünket. Lehet mondani, hogy hát ezek csak részletek, de Sruti Rupa Mataji mindig mondta ezt többször, hallottam tőle, hogy God is in the details, hogy Isten a részletekben van. Ugye ezt többször mondta. Ugye ők nagyon, amikor szolgálták Prabhupádot, akkor nagyon belementek a részletekbe, akkor minden egyes részletet, minden apró dolognak tökéletesnek kellett lennie. És ugyanúgy, amikor mi törekszünk meglátni az apró részleteket, és törekszünk beletenni ezt a plusz erőfeszítést, ami ahhoz kell, hogy ezek a részletek a helyén legyenek, akkor az eredmény az 65-60 nagyobb lesz, mint hogyha ezt az erőfeszítést nem tennénk bele. És ugye, hogyha mondjuk most ez a vers, hogy a meditációról beszél, nekünk a meditáció az főleg ugye csak a meditáció tulajdonképpen, hogyha eldöntöttük, hogy bakták akarunk lenni, eldöntöttük, hogy akarjuk követni Prabhupádot, hogy akarjuk elérni az élet tökéletességet egy élet alatt, akkor ahhoz kell csapázni 16 kört, ez ugye az alap, ezt mondja Srila Prabhupád. Hogyha akarunk csapázni 16 kört, akkor eldönthetjük, hogy azt hogy akarjuk csinálni. Csinálhatjuk úgy, hogy valahogy legyünk túl rajta, szóval lehet ez a hangulatunk, hogy oké, van egy cél, és akkor annak a célnak az érdekében nekem ezt meg kell tennem minden nap. Oké, akkor hogyan legyek túl rajta minél hamarabb, mert azért ez nem könnyű. Ugye egy szempontból a Hare Krisna mantra meditáció egy egyszerű folyamat. Csak 16-szor kell ismételgetni, nem egymás után. 1728-szor egy nap, az nem is olyan sok. Én ugye sokkal többet kellett 64 kör csapásznak a bakták, 128-at vagy 192-t, ki mennyi. Nekünk egy szempontból 16 szót kell ismételnünk két órán keresztül, szóval ez nem egy olyan vészes, de igazából meg, hogyha jól akarjuk csinálni, akkor meg nem könnyű. Egy szempontból könnyű, de egy szempontból nem könnyű. Mert ha jól akarjuk csinálni, hogy valódi eredménye legyen, akkor nem elég, hogy valahogy elmondjuk ezt a 16 szót 1728-szor, hanem akkor ennek egy meditációnak kell lenni, ennek ebbe bele kell tenni a minőséget, ebbe bele kell tenni azt a figyelmet, hogy igenis figyelmet fordítunk a részletekre, és visszahozzuk az elmét, amikor elmegy, és törekszünk, hogy jól csináljuk. Szóval ezt mind bele kell tenni. És amikor már legalább a környezetet megfelelően választjuk meg, ugye akkor sík helyen ülünk, nem túl magasan, nem túl alacsonyan, tiszta helyen, szenzorándok helyen, akkor az nagy mértékben megkönnyíti. Ugye Prabhupád mondta, hogy ezért hoztuk létre a Krisna Tudat Nemzetközi Szervezetét, hogy az embereknek lehetőséget nyújtsunk a Krisna Tudat gyakorlására, arra, hogy tudjanak társulni a baktákkal, és hogy a bakták társaságában tudjanak lelki gyakorlatokat végezni. Egyedül nem könnyű. Ezért van a közösség, ezért vagyunk egymásnak, mert együtt sokkal erősebbek vagyunk, és tudjuk egymást inspirálni. Ugye van az életben mindenkinek egy karmája, és vannak könnyebb és nehezebb helyzetek, ugye vannak hullámhegyek, hullámvölgyek. De amikor együtt vagyunk, akkor lehet, hogy valakinek éppen hullámvölgy van, de ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek hullámvölgy van. Általában ez nem így van. Egy párkapcsolatban is, amikor az a jó párkapcsolat, amikor mondjuk van két személy, és amikor az egyiküknek nehézsége van, akkor a másik tud erős lenni. És akkor ki tudják egészíteni egymást, akkor tudják egymást támogatni. Hogyha egy nagyobb közösségről beszélünk, akkor ez hatványozottan igaz. Amikor nekem nehéz, viszont látom azt, hogy mások akkor csinálják és jól csinálják, és másoknak most éppen nem az a nagyobb mélypontról az életükben, akkor ezt tud nekem is erőt adni. És akkor nyilván fordul a kocka, de akkor mindig a bakták zömének, akkor jó formát hoz, akkor az egy erős közösséget jelent, és hogyha vannak személyek, akiknek éppen nehezebb a karmájuk, vagy nehezebb az életük, akkor ebből tudnak inspirációt és erőt meríteni. Szóval ez a közösségnek az ereje, amit Prabhupád mondott, hogy ezért alapítottuk a Krisna Tudat Nemzetközi Szervezetét, hogy embereknek legyen lehetősége élni ezzel, hogy tudjanak jönni, tudjanak erőt meríteni. Mert a Kali Yuga nem egy könnyű hely, nem tudom, ki tapasztalta, de itt azért vannak nehézségek, nem a legkedvezőbb a környezet, nem a legkedvezőbbek a feltételek a lelki élet szempontjából. De még mindig, akkor amikor itt vagyunk egy helyen, akkor ez egy szenzorándok hely, és itt az anyagi energia másképp működik, nincs meghatása. Ha menedéket veszünk Krisnánál, akkor Krisna védelmet nyújt a számunkra. És akkor ezért fontos, hogy igen, akkor itt lenni, akkor legyünk itt reggel, gyakoroljuk Krisna tudatot, és kövessük ezeket az elveket, amire Nárada Muni tanítja Yudhisthira Maharajot, mert amikor ezt tesszük, akkor az azt jelenti, hogy egy civilizált életet élünk, és ez a civilizált élet az el fog bennünket vezetni valahová. És hova? Ugye akkor az első dolog, amikor valaki szabályozottan teszi az életét és lelkéletet gyakorol, akkor Krisna beszél erről a Bhagavad Gita-ban, Brahma Bhuta, Prasanna, Sucsitina Kásati, Szamaszarvésu Bhutesu, Madbhakti, Madbhati Iparam. Ugye van ez a Brahma Bhuta szint, ez a nistás szintnek felel meg, tudom. És ugye a fordításnak a versnek úgy hangzik, hogy aki egyébben eljutott a transzendentális síkra, ez egyszerre megvalósítja a legfelsőbb Brahmat és teljes boldogság tölti el. Sohasem bánkódik, nem vágyik semmire, és egyenlő minden élőlénnyel szemben. Ebben az állapotban tiszta odaadó szolgálatot végezhet nekem. Ugye a tiszta odaadó szolgálatnak a feltétele az, hogy valaki eljusson a Brahma Bhuta szintre. Addig is végzünk odaadó szolgálatot, de addig az kevert, valamilyen módon kevert, mert nem tud tiszta lenni, mert az elme még annyira zavart, annyira magunkkal vagyunk elfoglalva, hogy mindig megosztik a figyelem, szóval nem tudjuk a Krisnának adni mindenünket, és minden koncentrációkat, és minden figyelmünket, minden energiánkat, hanem valamilyen arányban megosztjuk. Mindig magunkkal is foglalkozunk. És hogyha nekünk a célunk az életben a tiszta adott szolgálatnak az elérése, akkor átjutunk erre a Brahma Buddha szintre. De ahhoz, hogy ezt elérjük, akkor át kell menni a szívtisztulásán, át kell menni mindazokon a dolgokon, amik visszatartanak bennünket. És ez a fejezet erről szól, hogy mik azok a szempontok, mik azok a részletek, amit hogyha az ember követ a gyakorlati életében, akkor képes elérni ezt a szintet. Mert itt mondja, hogyha visszamegyünk 6-7 verset, akkor mondja nálad a Muni, hogyha valaki hittel és odaadással szolgálja a lelki tanító mesterét, akkor legyőzheti a természet kötőrének befolyását. Ugye ez egy fontos dolog, amíg a természet kötőrének a hatása alatt állunk, főleg a szenvedés, a tudatlanság hatása alatt, addig nem tudjuk a figyelmünket Krisnára fordítani, nem tudjuk, valamennyire igen, de az osztatlan, minőségi figyelmet nem tudjuk neki adni. És amíg erre nem vagyunk képesek, addig a tiszta odaadó szolgálatot sem tudjuk gyakorolni. Viszont, hogyha követjük ezeket az elveket, amiről Nárada Muni beszél, akkor lépésről lépésre, hogy ez egy fokozatonként megvalósítható folyamat, akkor lépésről lépésre eljutunk odáig, hogy igen, akkor képessé válunk felülemelkedni a természet kötőrének befolyásán, eljutunk erre a Brahma Buddha szintre, és lehetőségünk válik arra, hogy tiszta odaadó szolgálatot tudjunk végezni. És Krisna mondja a Brahma Buddha Prasannátma kezdetű vers utáni versben, hogy engem az Istenség legfelsőbb személyiségét egyedül az odaadó szolgálat által lehet igazán megérteni. Ha valaki az ilyen odaadás révén tudatát teljesen bennem merítette el, beléphet Isten birodalmába. Szóval belépő az, hogy tiszta odaadó szolgálatot végezzünk. De ahhoz viszont gyakorolunk kell a Krisna tudatot, a meghatározott módon, a meghatározott feltételek szerint, és figyelmet fordítva azokra a részletekre, amik a folyamat gyakorlását segítik. És pont ezért, amikor mi mondjuk itt élünk egy asramban, akkor nagyon fontos figyelmet fordítani arra, hogy hogyan éljük az életünket. Nem csak asramban, hanem a kinti világban is. Akkor, hogy hogyan csinálunk dolgokat, az nagyon meghatározó. Ugye Krisna erről is beszél a Bhagavad Gita-ban. Yukta hárami hárasya, yukta cetasya karmasu, yukta svapnava bhadrasya, yoga bhavati dukkha. Akinek evése, alvása, pihenése és munkája szabályozott, az a yoga gyakorlásával minden anyagi fájdalmat képes megszüntetni. Szóval, hogyha evésünk, alvásunk, pihenésünk, munkánk szabályozott, akkor képesek vagyunk megszüntetni a fájdalmat, megszüntetni azt a zavart, amit az elménk okoz, és szertenni arra a képességre, hogy valóban tudjunk Krisnára fókuszálni, valóban tudjuk neki ezt a minőségi figyelmet adni, ami intenzív kapcsolatot tesz lehetővé. Szóval kell szabályozunk az életünket. A szabályozottság nélkül nem működik semmi. A szabályozottság és a kötelességek végzése az egy lépcsőfok az Istenhez vezető úton. Ezt lássuk a Prabhu, így a barlásom vonatkozásában mondta egyszer Leckén, engem nagyon megfogott, ahogy így beszélt erről, hogy miért van szükség barlásra. Ugye néhány ez így fölmerül, hogy kell barlásra, nem kell barlásra, Chaitanya Mahaprabhu mondta, nem kell, mert hogy mi magasabb szintű dolgot gyakorlunk, de hogy mégis akkor miért van erre akkor hangsúly fordítva, vagy miért fontos ez. És lássuk a Prabhu azt a hasonlatot mondta, hogy ha valaki fekszik a földön, akkor ahhoz, hogy föl tudjon állni, az először föl kell ülnie. Szóval, ha valaki egyenes testtel fekszik a földön, akkor abból a pozícióból nem tud fölállni. Akkor kell egy ilyen köztes állapot, akkor először föl kell ülni, és akkor úgy tud fölállni. Ugyanígy, amikor ott van a testi azonosság, akkor nem tudunk egyből a lelki azonosságnak a szintjére lépni, mert túl nagy a lépcső, vagy túl nagyot kéne ugrani. És ugye van ez a példa is, hogyha van egy lépcső, de a lépcsőfok, ami előttünk van, az túl magas, akkor az nem egy lépcsőfok, hanem egy fal, aminek neki megyünk. Mert hogyha túl magas, akkor nem tudunk rá föllépni, nem is látjuk a tetejét, akkor csak egy fal, aminek neki megyünk. Szóval a lépcsőfokoknak megfelelő méretben kell egymást követni ahhoz, hogy arra föl tudjunk lépni, és tudjunk mindig a következőre menni. És a varnásra, hogy ez a fajta szabályozottság, amiről több helyen szó van, ez ezt az átmeneti lépcsőfokot biztosítja. Ugye van a testi azonosság, amivel itt rendelkezünk az anyagi világ, és van a lelki azonosság. De a varrás a kettő között van, és ez egy olyan azonosság, ami egy illuzórikus azonosság, de ez viszont kedvező a lelki élet szempontjából. Ugye akkor ez vagyok, az vagyok, amaz vagyok, az még mindig nem az, hogy lélek vagyok. De legalább valaki vagyok, ugye vagyok egy bráman, egy satri, egy vasa, egy sudra, egy brahmacsári, egy briaszta, a bánat, azt a szanyász, szóval akkor ott már van valami azonosság, ami azt jelenti, hogy egyes asramokban és varnákban akkor van egyfajta kötelesség, ami az adott azonosításhoz kapcsolódik. És amikor valaki nem a durva fizikai testével azonosítja magát, hanem ezzel a finom azonossággal, hogy én valaki vagyok, és azzal kapcsolatos kötelességeket végzek, akkor ez egy átmenetet jelent a testi tudat és a lelki tudat között. Ez egyfajta finom fizikai vagy finom testi azonosság, a kötelességekkel való azonosítás. Hogy akkor nekem, brámanaként, satriaként, nem tudom, vajsaként, akkor ez a kötelességem. És a kötelességemet akkor is végzem, hogy a kényelmes, és akkor is végzem, hogy a nem kényelmes. Szóval az már azt jelenti, hogy az ember elszakad a testi azonosságtól, mert a testi azonosságban csak azt csináljuk, ami kényelmes, hogy csak az érzékkielégítés van a fókuszunkban. De amikor már van ez a másfajta azonosság, hogy akkor ez vagyok, az vagyok, és van egy kötelességem, akkor a kötelesség végzéséhez akkor is tud az ember ragaszkodni, amikor ez kellemetlen vagy kényelmetlen. És akkor egy ilyen módon el tud szakadni az erős testi azonosítástól. És szépen lassan akkor szerteszünk a lelki azonosságra. De ez kell a szabályozottság. Szóval kell aludnunk, kell ennünk, kell pihennünk, kell szolgálnunk. Megfelelő módon, a megfelelő minőségben. Ugye nem jó, hogyha túl sokat eszünk, vagy hogyha túl keveset eszünk. Ha túl sokat eszünk, akkor csak aludni fogunk. Ha túl keveset eszünk, nem lesz energiánk. Ugye ugyanígy az alvás. Nem lehet túl sokat aludni, mert akkor tamagunába leszünk. De nem lehet túl keveset se aludni, mert ha túl keveset alszunk, akkor meg kiégetjük magunkat, és akkor utána ez visszacsap valahoz. Akkor megint csak tamagunába esünk, és nem fogjuk tudni szolgálni Krisnát. Meg kell néznünk, hogy mik azok a körülmények, mik azok a feltételek, amik a leginkább szolgálnak bennünket, hogy képesek legyünk végezni az odaadó szolgálatnak a folyamatát. És úgy kell az életünket formálni, függetlenül attól, hogy hogy életünk a múltban, hogy olyan szokásokat, olyan életmódot alakítsunk ki magunkban, ami a legkedvezőbb a lelki fejlődés szempontjából. Az a szerencsénk, hogy a szentírások sokszor részletekben menően beszélnek erről, hogy a Prabhupada is említ, a tanítások nektárja. Ez nagyon-nagyon részletesen beszél arról, hogy mit csináljunk, mit ne csináljunk, mire gondoljunk, mire ne gondoljunk, hogy csináljuk, mit csináljuk, ami kedvező a lelki fejlődés szempontjából. De ugye ez a fejezet, ez a 14. fejezet utasítások a civilizált emberi lények számára, itt a Bhagavatamban. Ez is akkor nagyon részletesen beszél arról, hogy az egyes varnáknak, a samuknak, vagy civilizált emberi lényeknek, akkor mi a kötelessége. Szóval, ha akarunk lelkiletet gyakorolni, akkor mire érdemes odafigyelni, milyen részletekre kell odafigyelni, hogy ez a fajta gyakorlat, az a lehető legtöbbet tudja adni a számunkra, és a lehető leggyorsabban tudjuk fejlődni általa. Utolsó mondat. Prabhupada mondja a magyarázatban. Ami pedig tetteit illeti, aki Krisna tudatú, nem tesz semmi olyat, ami nem áll kapcsolatban Krisna érdekével, így munkája mindig szabályozott és mentes az érzékkielégítéstől. Mivel az ő esetében nincs szó érzékkielégítésről, anyagi értelemben véve pihenésről sem beszélhetünk. Ez azt jelenti, hogy ha valaki azért alszik, hogy utána tudja megint szolgálni Krisnát, az nem számít időveszteségnek, szóval az is egyfajta szolgálat. És mivel munkájában, beszédében, alvásában, ébrenlétében és testének minden működésében egyaránt szabályozottan él, számára nem létezik anyagi nyomorúság. Az azt jelenti, hogy nincsenek olyan anyagi zavaró tényezők, ami a lelki fejlődés útjába tudna állni. És nekünk meg kell teremteni magunk körül ezt a körülményt, hogy azok a lelki gyakorlatok, amiket végzünk, azok a legnagyobb potenciával, a legintenzívebben tudjanak tisztítani bennünket, és a leggyorsabban akkor tudják biztosítani ezt a Krisnával kapcsolatot. Oké. Nem maradt idő kérdésekre, viszont hogyha valakinek van kiavítása, hozzáfűzése. Oké. Gratulációt vágottam. Sula Prabhupada. Itáj Gura Prabhupada. Szeretném tegnap felolvasni. Tegnap. könyvosztás eredményeket.